A következő percekben Barsi Balázs atya elmélkedését hallhatják, melynek címe A bűn végtelenül unalmas.
Kedves testvérek, a katolikus kötőszó nagyon sokszor nem az, hogy csak, hanem is. Sok esetben. Ez nem megalkuvás, hiszen maga az Úr mondta, azt meg kell tenni, ezt meg nem kell elhagyni. Tehát is. Kedves testvérek, még a skolasztika virágkorában, amikor a nagy egyetemek elkezdtek gondolkodni a hittartalmon, ez most azért nagyon hiányzik ám megint, Skótusztól kiadtak egy kis könyvet. Magyarul. Hát gratulálnék annak a paptestvérnek, aki 3 oldalt megért egy nap alatt. Mintha a logikánk tönkre ment volna. Csak a technikai okokat tudjuk, ami leírható matematikával. Valami hihetetlen értelmi erőfeszítés a katedrán. De ez a Skótusz, meg ez az Aquinoi Tamás, meg a Szent Bonaventura, hát ezek egész éjszaka imádkoztak. Egy olyan kolostorból jöttek, ahol át voltak forrósodva a falak az imádságból. Mondtam a domonkos nővéreknek, akik meghívtak, ugye, az a legenda járját, a legendák azok mind megtörténtek, meg igazak. Csak nem egészen úgy. Hogy Szent Bonaventurát meglátogat Aquinoi Szent Tamás, a nagy domonkos, és megkérdezte, hogy hol van a te könyvtárad. Bevezette cellájába, ott volt egy nagy feszület, és azt mondta, Heces Bibliotheca mea. Ez az én könyvtáram. Ez nem értelem ellenes. Ez az, hogy az Istennel való beszéden, az imádságon belül van a helye, az Istenről szóló beszédnek, a teológiának is, és az igehirdetésnek is. És a domonkos nővéreket nem akartam elkedvetleníteni, és az igazat mondtam, én egy másik legendát is kitalálok, ami igaz. Aztán Szent Tamás meghívta Bonaventurát, és Bonaventura megkérdezte, hogy hol a te könyvtárad, Tamás? És oda vezette az oltári szentség elét, és akkor kezdte. Imádlak áhítattal, Isten rejtelem, aki a jelekben titkon vagy jelen, néked egész szívem átadja magát, de téged szemlélve elveszti magát. Szem, ízlés, tapintás megcsalódhatik, tiszta filozófia. De a hallás rólad hittel biztosít, hiszem, amit hinn Isten fiaszabb, igédnél igazság, mi van igazabb? Kedves testvérek, a késő skolasztikában már van egy eltolódás. És nehogy azt gondoljuk, hogy a tridenti zsinat az oka annak, hogy csak tudni kell a katekizmust. Megtanultam a hittant, tehát akkor én katolikus vagyok. Nem igaz. Éppen a tridenti zsinat után a barokkorban alakult ki az a szárnyaló ünneplés, nézd meg a barokk szobrokat. Ha meghallgatnák egy hámol misét, hát csupa szemlélődés, és ott van a hitnek az a nagyon kemény, világos tanítása. A lényeg, ami nem változik sohasem. Mert ha a lényeg változhatna, akkor Krisztus nem volt Isten meg a Szentlélek se. Azt se tudta biztosítani, hogy 2000 év után, meg 1 millió év után ugyanazt értsük, amit ő akart mondani. Newman ezért katolizált, azt mondta, hogy kell lenni egy olyan rettenetes intézménynek, ez a tanítóhivatal, amely biztosítja az egyértelműséget a lényeges tanításokban. Kedves testvérek, valahogy utána lehet, hogy a francia forradalommal, de igazából a 19. században, amikor egyrészt a skolasztika is elsápadt, tehát olyan, hogy mondjam, egy olyan száraz oktatássá lett, és volt a jámborság külön, ekkor elszakadt a szemlélődés és a hit tudása. És hát a II. Vatikáni zsinaton nem ez történt. Ott együtt volt még az ünneplés és a hit tanítása, hanem utána. Valahogy utána befutott az, ami már előtte kezdődött. Nehogy a vatikáni zsinatra tegyük rá azt a rágalmat, hogy minden, ami utána jött rossz, mert nagyon sok rossz jött, az mind tőle ered. Nem, az előtte megvolt. Például a tanításban való csalinkázás. Mit küzdött 10. Szent Pius a múlt század elején? A dogmákért. Mennyi tévtanítás kevergett a két világháború között? Úgy, ahogy el lehetett nyomni, de a második vatikáni zsinat után a szabadság jegyébe is ehhez semmi köze, meg a tudományos kutatás fejlődésével ahhoz sincs semmi köze, mert a teológiában szabadon kutatni lehet, csak vissza kell a tudományos kutatás eredményét csatolni a keresztény élethez. Ha most tessék elképzelni, hogyha valaki orvos kutat, és azt mondja, hogy megtalálta a rák gyógyszerét. Na de most kipróbálja, és mind belehalnak a páciensek. Tehát a teológusnak nincs megkötve az esze. Kutathat, és a két világháború között óriási kutatás indult. Óriási kutatás indult meg, és ez nem baj, de sokszor nem volt ez a visszacsatolás, hogy észrevegye a teológus, hogy húha, ha ez az eredmény, akkor ezt meg kell vizsgálni, ezt az utat. Egy szemináriumba hívtak lelki gyakorlatra, hát valami 30 éve. Igen, 30 éve. És ott megsukta spirituális atya, hogy a diákonus azért nem térdel, nem hajt térdet a szentség előtt, mert ő nem vallja az átlényegülés tanát, hanem a transzignifikációt, syllabex. Tehát, hogy át lett jelentésesítve, vagyis most az a jelentése, hogy Krisztus teste, de valójában nem az. Biztos, hogy jelentés is más lett, de azért, mert a lényeg lett más. Na most, hogyan lehetett ezt a diákonust felszentelni? Egyrészt. Másodszor, hát tulajdonképpen a syllabex addig, köszönöm szépen, amíg azt mondta, hogy más lett ennek a kenyérnek a jelentése, de nem csak ezt mondta, addig katolikus. De mikor visszacsatoljuk, és egy kispap ennek a kutatásnak a eredményeképpen nem hajt térdet, akkor rossz a kutatás. Mert ez az életet szolgálja, mint a biológiai kutatás a biológiai életet. Persze én, mint pedagógus, aki kamaszokat neveltem, meg aki sose voltam türelmetlen szülő, aki nekiugrik a kamasz gyereknek, jó hátulról kezdtem ki az egészet. Erről szó se volt. És a lelki gyakorlat végén térdet hajtott. Hát, kedves jó testvéreim, valahogy így történt az, hogy a zsinat után ezek a részben jogosan elnyomott eretnek tanítások a szabadság égisze alatt előjöttek, felgyorsultak, még ez se lenne baj. Ott volt 16. Benedek, amely mindegyikkel foglalkozott, meglátta benne, hogy mi a jó, mert valami jó meglátás van, és hogy hol tért el az igaz tanítástól, és kijavította. De a zsinat után más is történt, ami megint nem a zsinat az oka. Mint ahogy a kedves testvérek, egy gyerek születik, és ez a gyerek elrosszul. Hát most nem a szülőknek az oka, a szülők az okai. A második vatikáni zsinat egy szentlelkes ünnep volt. Én láttam, mint bencés diák, a bécsi tévén 3000 püspök még együtt énekelte, de azt a könyörgést, teremtő lélek jöjj közénk, mind tudták. Veni Creator Spiritus, 3 kilométer püspök sor. az az esengés, mert nagy baj van a világban. Háború után vagyunk, szétmegy az emberiség. Hogyan mondjuk el az evangéliumot? Igen, és utána valahogy szétesett az ünneplés szemlélődése és a tanítás. Ez valami félelmetes fejlődés lett, amit nem tudjuk, hogy ki az oka, vagy miért van ez így, de így történt. És például ezért az egyik jelensége az is, hogy rendkívüli módon elsápadtak a nagy ünnepek, hát a keresztelő János ünneplése. Most egy példát mondok, most szombat van. Számtalan paptestvér, nem kell hozzá rossz indulatúnak lenni, meg tudatlannak, de mégis hibás. Ma szombat esti misét mondok, mondja a pap, de az előzetes vasárnapi mise. Tehát akik szombaton reggel misére jönnek, azoknak nem misézik. Hát ez abszurdum, hogy elhagyja keresztelő Szent János ünneplését. Tehát, hogy ennyire köszönöm, mellékes lett. Tehát ilyen megtörténet, keleten nem. És nem attól nagy ünnep, hogy hány öreg néni meg öreg bácsi van rajta, hanem attól, hogy mi a rangja. És nem attól jön meg a keleti papnak a kedve, hogy énekeljen, hogy a nászmisére betoldult sok fiatal, hanem mert az ünnepnek a rangja ez. És hárman is végig éneklik 2-3 órát. És ha most kezünkbe vennénk egy görög katolikus keresztelő Szent János zsolozsmát vagy misét, ott olyan tobzódása van a szentírási szövegeknek. Egy olyan szemlélődés van, de nincsen kifejtve, nagyon sokszor, nyilván a görög katolikusoknál van, de a románoknál nem biztos, hogy mindig volt hittan. Bocsánat, nem volt. Mert a felnőtt keresztelés átvitték a gyermekkeresztelésre. Megkereszteltük, hát minden megvan. Járjon a liturgiál, stb., de nem kapott hittan. És akkor babonák jöttek elő. Nem szemlélődés lett, hanem más se tudja, hogy kit szemlél. És akkor befizet misét, hogy valakit megátkozzon. Vigyázzunk, a veszélyek mindenütt ott vannak. Tehát most, hogy rádöbbenjünk keresztelő Szent János ünnepének nagyságára, vagyis az ő nagyságára, nyugati módon, most értelemmel szeretném megközelíteni. Értelemmel, hogy aztán a szemlélődésbe menjünk át. Ha jól idézem, mert nem találtam meg a versét. József Attila mondja, hogy én túllépek-e mai kocsmán az értelemig és azon túl. Hát, amit itt mond, ez zseni. Túl kell lépni a mai kocsmán, az értelem kocsmáján. Az, hogy szét van verve a értelmünk, a figyelmünk. Minél többre a reklámokra figyelünk, annál kevésbé tudunk figyelni, és így gyarmatosítják az ember eszét. Nem is használja. Ez egy szellemi kocsma, ahol lezüllenek az emberek. Információ özönébe élnek. Azt mondja, hogy ebből én kilépek. Az értelemig. Az értelemig. Mennyit kell küzdeni hétről hétre, és minden paptestvér is ezt csinálja, remélem, hogy azt megnézi, ez az evangélium, ami holnapra van, mondjatok egy fohász, mert nem tudtam miattatok elkészülni. Erre készült. Tehát kedves testvérek, hogy olvasom ezt az evangéliumot, de a mai ember akkor érti meg, ha észreveszünk, hogy ha megértjük a mai embert, hogy nagyon sokszor a felülete, ahogy él, az ellentmond ennek az evangéliumnak. De elgondolkodunk, hogy milyen mély, nemes vágyak vannak elfojtva a mai emberbe, és azzal sikerül rámutatnunk, ez egy értelmi munka, akkor oda kap egy olyan szót, amely megérinti, és odafigyel a hit tartalmára. És ennek a célja a szemlélődés, a szeretet. Természetesen Isten azt is megteszi, hogy kihagyja az értelmi részt. Valakit fölemel egy olyan szemlélődés, mely tele van dogmatikával. Tehát nem olyan, nem mindegy, hogy most akár a keresztre koncentrálunk, de lehet ott egy csillag is, de lehet egy igazában egy napkorong is, mindegy, csak koncentráljunk, nem. Ez nem keresztény szemlélődés. A keresztény szemlélődés tömény, dogmatika. Tudja, hogy kicsoda Jézus. Tudja, hogy Isten három személy, hogy az egyház misztérium, a szentségek, de ezeken már nem eszelkedik, hanem belenéz. Na, kedves testvérek, hát ez lett volna a bevezetés, de Keresztelő János az Új és az Új Szövetség összekapcsoló utolsó próféta. Nem csak tanításával kapocs, hanem önmagában, de ezt nagyon meg kéne gondolni, önmagában mély kapocs az Új és Új Szövetség között. Szűz Máriának rokona. A szűzanya neki nagynénje. Mind a kettő kapocs. Mária az elsődleges ontológiai kapocs. Az Új és az Új Szövetség, illetve Isten és ember között. Miért? Mert az Isten és ember kapcsolatot szülte. A mi úrunk Jézus Krisztus az Isten és ember kapcsolata önmagában. Ennek volt egy történelmi, csodálatos, kegyelmi szolgálója Mária. Így valamiképpen egy ontológiai kapocs lett az ő igéje. Aki nélkül nincs mit összekapcsolni, mert Jézus nem született volna meg. Keresztelő János viszont ennek a kapcsolatnak, ami létrejött a szűzanya szülöttében Jézusban, ennek előkészítője, erre készíti elő Izraelt, és ennek a hírnök, ennek a kapcsolatnak. Mert úgy előkészítője, és ez nagyon nagy dolog, hogy benne készülődött már ez a kapcsolat. Ez nagyon érdekes. Ha már mi nyugati keresztények a hittan, tehát értelmi erővel is akarjuk szeretni Istent, amit ő megparancsolt, hogy teljes értelmeddel, akkor most bele kell ebbe gondolni, amit az ünnep elénk tár, hogy anyja méhében eltelt Szentlélekkel. Hűha! Tehát akkor belépett az Isten emberi kapcsolatba, ő az Ószövetség embere, Jézus Krisztus közelségében már. Hihetetlen. Kedves testvérek, itt névünnepet ünneplünk. Mi lesz a neve? Körülmetélik, és nevet adnak a gyermeknek. Nagyon vigyázzunk, hogy ez mégse úgy névnap, mint ahogyan ma a világban ünneplik a Happy Birthday. Ez születésnap is. Mert körülmetélik, vagyis most veszik be ezt a kisfiút az Isten által kezdeményezett szövetségbe. És ekkor adnak neki nevet, mint mi a kereszteléskor. Egy óriási esemény. És ezt megszenteli a magzat Krisztus, mert a Szentlélek eltölti a magzat keresztelő Jánost, tehát a magzat keresztelő János megszabadul az átteredő bűntől. Előre. Ezért ünnepeljük a születésnapját. Még egyszer, ez nem úgy névnap, mint a világban. Mert ez keresztelés is idézőjelben, zsidó keresztelés, a keresztelés előképe. Azzal, hogy körülmetélik, beveszik az Isten és ember kapcsolatába. Ez a kapcsolat maga Jézus, aki beteljesíti. És ott van ez a kapcsolat, ez a beteljesítő pár méterre tőle. És a magzat keresztelő János repes anyamében. Mi ez, hogy repes? Hát micsoda szó ez? A görögben nem ez van, hanem liturgikus táncot jár. Erről van szó. Mert úgy írja le Lukács az egész jelenetet, hogy Mária frigyláda, és Dávid fölviszi a frigyládát Jeruzsálembe. Ugyanúgy kezdődik, Mária fölkelt, Dávid fölkelt. Hát persze föl kell állni, ha menni akarok. De itt már kapcsolat van a történet között. Mária elindult a hegyek felé, mert a frigyládát a hegyek felé vitték. A frigyládát letették Obededom házába, és ott Isten megáltotta a szülőket, mert gyermek született. A frigyláda Mária. Már nem csak Isten neve vagy dicsősége van benne, hanem a Szent, az Isten. Ez az élő frigyláda bement Zakariásékhoz, és ott megszületik a keresztelő. Van egy jelenet, amit kihagy a szelíd Lukács, hogy az állatok tehenek, vagy mik vitték a frigyládát, vagy nem, bocsánat, leviták vitték, és megbillent a frigyláda. És egy civil oda nyúlt, és azonnal meghalt. Ez kiiktatja. Ilyen nincs. Ez a frigyláda is, aki bent van, ez már csak életet ad. De amikor fölvitték Jeruzsálembe frigyládát, Dávid király levetette felső ruháját, és liturgikus táncot járt. Itt mindig zárójeleket kell nyitni, és ezért nehéz a prédikáció. Akik most táncolnak a katolikus misén, európaiak, azok cirkuszt csinálnak, és le kellene tiltani azonnal. Mert a magyar és európai táncban nincsen ilyen, hogy Isten imádás. Az afrikaiban van. Én egy nagyon fekete pappal, akit a ferencesek neveltek, Daniel Colánival éltem együtt a strasbourgi ferenceseknél, és egyszer megkérdeztem, hogy mit éreztek, amikor ezt a liturgikus táncot járjátok, az nem olyan tánc, mint a közösséges, bocsánat. Azt mondja, tudod mit? Amit nektek kellene érezni, ha így imádkoznátok, tessék ide figyelni. Ezt érezzük. A magyar táncban a párok ünneplése, az érosz van benn, a férfiasság, a katonaság, mit tudom én, bátorság, az öröm, de Istennel való kapcsolat nincs benne. Tehát az imádás mozzanata volt, és Mikál a felesége kinézett az ablakon, és mit imádja ez ezt a ládát, mit ugrálott az közönséges nép előtt. Megjegyzi a Szentíró, nem is született gyermeke, az átok. Ezt jelenti, hogy repesett az anya méhébe. A frigyláda előtt ott van Erzsébet méhében keresztelő, aki eltölt a Szentlélek már, és már kapcsolatban van a kapcsolattal. Óriási. Ezért, kedves testvérek, még a szenteknek sem ünnepeljük a születésnapjukat. Miért? Mit mond a diákonus húsvét éjszaka? Hiába lett volna megszületnünk, ha a megváltás fénye ránk nem árad. Az, hogy a születésnapot megünnepli egy család, az szép, főleg az, hogy csókolja meg az a gyerek apját, anyját, köszönje meg, hogy elvállaltatok, de tulajdonképpen a halálra szület. Ha Istennel nem jut kapcsolatba, akkor ez nem ünnepelni való. Ezért például a Sarah Bíboros nagyon megfedi a mai szülőket, hogy mivel majd valamikor összeállna a rokonság, azért 2 év múlva kereszteljük meg. Azonnal keresztelni kell. Milyen boldog vagyok, hogy a nagymamám ezt mondta. Január 5-én születtem. Kereszteljétek meg másnap, ne maradjon pogány, istentelen. És akkor kereszteltek, amikor az úrt is megkeresztelte János. Tehát ezért átkozza meg Jób is a születésnapját. De ugyanakkor Istenbe kapaszkodik. Az eljövendő szövetségbe. Tehát ez a happy birthday-ezés, ez legalábbis protestáns, és jön amerikaiaktól, nálunk a születés az a keresztség. És kiknek ünnepeljük a születésnapját a szentek közül? Senkinek. Csak a názareti Jézusnak, mert ő benne az Istenték teljessége lakozik, és a szűzanyájét, és keresztelő János. Viszont van egy nagy különbség, erre most nagyon tessék odafigyelni. Jézus születése napját, mert az Istenség teljessége, Mária születése napját, mert szeplőtelenül fogantatott, vagyis Krisztus kereszthalálának érdemébe előre kivette őt az Isten Ádám bukásából, hiszen az angyal azt mondja, kegyelemmel teljes. És még Jézus nem is jött el. Ha kegyelemmel teljes, akkor nincs benne bűn. Ez a szeplőtelen fogantatás. Ezért kell a hitet megtanulni, mert sok katolikus ezt összekeveri Jézus csodás foganásával. Az, hogy József közbejötte nélkül, fogantatott. Nem ez a szeplőtelen fogantatás. Van itt egy ilyen szexuális komplexus is, mint ha a fogantatás bűn lenne. A szeplőtelen fogantatás, amit Johannes Dunscotus védett, ami a legnagyobb dicsősége a ferencességnek, az ebben van, hogy Mária a fogantatása pillanatában részesült előre a megváltás teljességéből. Kegyelemmel teljes. Tehát már úgy született, hogy nincs az eredeti bűn rajta. És keresztelő Szent János, aki megtisztult anyja méhébe. Viszont most tessék figyelni. De a 3 közül csak 2-nek ünnepeljük a fogantatását. A názareti Jézusét, március 25, 9 hónap múlva születik, december 25, Máriájét, a fogantatását, szeplőtelen fogantatás december 8, születése szeptember 8, de keresztelő János fogantatását nem ünnepeljük, mert bűnben született. Ádámi vadéka. De születése napját igen, mert már úgy jött a világra, hogy az Istenember kapcsolata a názareti Jézus előtt hódolva a Szentlélek kiáraszt az ő életére. Az Úr hívott meg engem, ezért idézzük Izaiást, mielőtt még születtem, anyám méhétől fogva emlékezetében él a nevem. A szűzanyát nem születés előtt hívta meg, hanem fogantatásában. Íme, elméletileg, elmélyülve, az ünneplésben fölragyog most előttünk az ünneplés, mint feladat, mint a szemlélődésnek a napja. Keletennek tehát nem is dolgoznak sokan az ortodoxok, és járkálnak a templomban 8 napon keresztül. Ha visszaáll nyugaton az ünnep, mert vissza kell, hogy álljon, mert ez a tartalma, és már vissza is állt. Megvan gyönyörűen a keresztelő Szent János teljes zsolozsmája ünnepileg kidolgozva. nem egy kis közösség elvégzi, mi is sümegen. Ez az, amit akartam mondani. Egy. A kettő, a második az rövidebb lesz. Tehát, hogy milyen csodálatos, hogy és vigyázzunk, hogyha a katolikus szeret ünnepelni, de ha nem tanítjuk meg, hogy mit ünnepel, akkor az ünneplése olyan értelemben sorvad el, hogy nem érzi szükségesnek, hogy eljöjjön a misére, illetve egy általános önünneplés lesz. Egy szociológus, aki dél-amerikai katolikusokkal foglalkozik, nagyon sötét dolgot mondott. Lelkesülve, dicséret szózatait zengve, tele van a templom sokszor a hívekkel, de nem tudják, kicsoda a názáreti Jézus. Nulla hittan. Azt mondja, hogy ez a legvadabb pogánságban megy át. A legösztönösebb pogánságban, hogy ott pszichológiailag gyógyulunk. Hogy ott kiénekeljük magunkat. De megkérdeztek tőlük a hit tartalmát. Nem tudja, hogy a második isteni személy, aki emberré lett. Tehát nagyon fontos. És akkor, ha kiürül az ünnep, hogy maga az ünneplés lesz a fontos, az érzések, akkor tulajdonképpen be is helyettesíthetjük, lecserélhetjük a szövegeket. És akkor már ott vagyunk a kereszténység végénél. A másik gondolat. Keresztelő Szent János azt mondja, nem én vagyok a Krisztus. János evangéliumban az, hogy neki, Jézusnak növekednie kell, nekem kisebbednem. Testvérek, ez egy nagyon merész dolog, amit mondok. És nagyon végig kell gondolni. Mert szembe megyek egy nagy, hagyományos értelmezéssel, de nem a Szentírás szövegével. Neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Ezt legtöbbször úgy gondoljuk el, hogy Jézussal egy burokba vagyunk, egy kemény burokba. Na most, ha neki növekednie kell, akkor engem megfojt. Teszik tudni? Ez rettenetes dolgokat művelt a kereszténységbe. Jaj, én nem, én senki vagyok, én nem tudok, növekedjék bennem, én semmi vagyok. Ez borzalmas, ez megérezte a világ, és azt mondja, ebből nem kérünk semmit. Jézus az Isten fia, ő egy más, végtelen nagy burokba emelt be bennünket, a Szent Háromság életébe. És nem azt mondja, hogy nekem növekednem kell, neked kisebbednem, hanem én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Tehát az ő életébe kell belenőni, és a régi burokból kiszakadni. Mert abba viszem be Jézust, ott megfulladok. Ez egy nagyon nagy fordulat, testvérek, amit most mondok. Segítsetek végig gondolni, de ez így van. Mi annyira benne vagyunk ebben a világban, az érdekeink, az elgondolásaink, hogy én így szeretném, és ez mind rendben van. De ez egy kicsi világ, olyan, amiben bele is halunk, ezért nem maradunk itt örökké, mert egy nagyobb világba leszünk emelve. De Jézus ebben az életben emelt föl már minket az isteni világba, amelyben nem úgy vagyunk vele együtt, mint egy kecrezbe zárt két rab, ahol az egyik erőszakos, a másik meg mindig engedi, és ott elsorvad, nem adja neki a vizet enni, és ott belpusztul. Nem. Az ő életét éljük. És az igazolás, mit mond Szent Pál, érjük el Krisztus méreteit. Ne a saját méreteimre, amit elgondoltam. Persze, ez nagyon éles dolog, amit mondok, de abszolút így van. Ez a Szentírás, hogy Krisztus méreteire kell növekednem. nem pedig semmivé lennem, semmivé ott lekennem, hogy el kell hagyni azokat a burkokat, amelybe, ha Jézust bevinném, akkor megfulladnék. Ha Jézusban csak ebben az életben remélek, akkor szerencsétlenebb vagyok minden embernél. Ő nem azért jött, hogy ebbe az életbe engem bevegyen egy vallási társaságba, ő úgy eluralkodik, mint egy szektavezető, és csak az gondolatom, amit ő gondol, csak azt szeretem, és hát nem. Benne tudok kibontakozni, mert benne teremtett az Atya Isten. Na most, hogyha valakinek kétségei volnának, hogy ez így van, akkor hozzuk egy életigazolás. Az összes szent, aki az rossz ösztönei ellen harcolt, aki lemondott minden olyan ragaszkodásról, amellyel, mint Istenbe ragaszkodhatnék, akár még a másikba is. Tehát tulajdonképpen mindent elhagyott Jézusért, az tulajdonképpen kibontakozott. Óriási egyéniség lett. Tehát nem úgy növekedett Krisztus, hogy őt elfojtotta, hanem hogy az igazi énem kibontakozhat. De ez fájdalmas, mert le kell nyesni a rossz hajtásokat, szakítani a bűnös kapcsolatokkal. Mennyi mindennel, hogy átmehessek az ő végtelen nagy világába, ahol az ő méreteire kell növekednem. És itt a bizonyíték. Tessék megmondani, hogy egy Assisi Szent Ferenc egyénisége vagy nem. Ha van egyéniség, akit nem lehet összetéveszteni senkivel, akiért a protestánsok épp úgy rajonganak, mint a katolikusok, az ortodoxok igen, még a nem hívők is azt mondják, hogy hát ez egy boldog ember, hát akkor nem úgy kisebbedett, hogy elnyomta Krisztus. És nem úgy növekedett, hogy egy, hogy mondjam, második olyan értelemben Krisztus kiadása lenne, hogy elveszítette az ő személyiségét. Itt egy misztériummal állunk szembe. Ugyanakkor minden bűnös, abszolút sematikus elveszi az egyéniségét. Minden bankrapló ugyanazt csinálja. Minden parázna az egy program, amit az ördög betesz a fejébe, a szívébe, azzal, hogy szabad vagy. És ez a program már magától működik. Kiszakadok Krisztusból, abból a végtelen világból, és a szabadság illúziójával saját magamat nyomom el. Egy bűnnek a lefolyása mindig ugyanolyan, végtelenül unalmas. Hogy lehet bemutatni úgy a szentek életét, hogy unalmas? Az a legizgalmasabb. Valami hihetetlen, új világok nyílnak meg előttük. Így kell érteni azt, hogy neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Hogy a kisebbedése én csináljam meg, meg a növekedése, hanem a szőlőtőre ráépített szőlő vesző vagyok. Az áldozásokból, az igéből, a szentségekből élek, és bátran élek. Azt a foglalkozást, amit nekem adott az Isten, azt az életállapotot, és Krisztus a Szentlélekben megadja, hogy a magunk módján elérjük az ő méreteit, az ő teljességét. Amen.
Barsi Balázs atya a Bűn végtelenül unalmas című előadását hallották.